Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Elfoglalva 464. dicséret első három versét énekeljük: Jöjj, Királyom! Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy még kereshetünk téged, hogy még segítségül hívhatunk, mert adtál rá lehetőséget. Mert Uram, mi csak akkor tudunk hozzád jönni, ha lehetővé teszed, ha elzárkózol, ha azt mondod már, nincs idő, nincs lehetőség, már nem vagy megtalálható, akkor mi már nem juthatunk oda. Ha te bezárod az ajtót, mi nem tudjuk azt kinyitni, de köszönjük, hogy a fiúban még nyitva van, sőt, ő az ajtó, aki az életre visz. És szeretnénk most így keresni, hogy megismerjünk minél jobban téged, és szeretnénk rátekintve Jézusra, az Úrra látni a te hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet, hisz mindent ott mutatsz meg nekünk, minden ott a Golgotán tárul föl, a te lényed minden gazdagságát ott ismerhetjük és tapasztalhatjuk, amikor Jézussal találkozunk, hiszen ő mindent odaadott azért, hogy mi élhessünk. Magára vállalta a mi bűneinket, a mi betegségeinknek, bűneinknek büntetését elhordozta. Köszönjük, Úr Jézus, hogy láttad, milyen nagy bajba vagyunk, és tudtad, hogy innen mi saját erőből ki nem tudunk lépni, nem találjuk a gyógyulást, de Uram, kiálthatunk, hogy gyógyítsd meg sok nyavajánkat, hogy könyörülj rajtunk, és bocsásd meg bűneinket, és ha így fordulunk feléd, meghallgatsz, lehajolsz, bekötözöd a szívünket, a sebeinket, kitisztítasz mindent, ami bűn kiöntött belőlünk, a gonosznak minden jelenlétét és formáját, és adod a te békességedet, adod a tőled való látást, hogy már ne csak azt vegyük észre, ami körülöttünk a világban van, hogy ne csak a gonosz által generált félelmet lássuk, hanem lássunk meg téged, hogy te vagy a békesség fejedelme, és ahova te beérkezel, ott békesség lesz. Áldunk és magasztalunk ezért, és szent lelked által tedd élővé, hatóvá, elevenné az ígét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 15. fejezetének 31. versétől a 41. versig terjedő szakaszból. Tehát Márk evangéliuma 15. fejezetének 31. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és azt mondták, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, láma sabachthani, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme, Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nászára tűzve inni adott neki. És ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt? Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét, és a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, Mária a kis Jakab és József anyja, és Salomé, akik követték és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Kedves testvéreim, hát most nehéz volt eldönteni, hogy melyik igéről is legyen most szó, hiszen az Ószövetségben Ezékiel próféta könyvét kezdtük el olvasni. Egy csodálatos, szép jelenetet látunk, amikor a próféta látja az Isten dicsőségét. Megjelenik Isten lénye, és az ő dicsősége betölti, megragadja a prófétát, hallja őt beszélni, és nagyon-nagyon csodálatos ez a jelenet. Aztán mégis az evangélium mellett döntöttem, hiszen ez a rész kivisz minket a Golgotára, és meglátjuk az Isten dicsőségét. Mert az Isten dicsőségét 2000 év óta a Golgotára tekintve, a keresztre feszített Jézusban láthatjuk meg. Az Istennek a lényét ott látjuk, ott tárul fel igazán mindazok előtt, akik hozzájönnek. Hogy ilyen az Isten, hogy odaadja önmagát, értem, értünk. Ilyen az Isten, hogy ott a kereszten önként magára veszi azoknak a bűneit, akik ott szidják, gyalázzák, csúfolják. És nagyon megrendítő, azért is olvastam a 31. verstől, hogy nem arról van itt szó, hogy az akkori társadalom legmélyebb szintjén lévő embereket oda csődítette, és azok gyalázzák a megfeszítetteket, köztük Jézust. Hanem azt olvassuk, hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt. A magukat hívőknek nevező emberek, akik akkor a zsidóság vallási életének a vezetői voltak, csúfolják a megfeszített Istent. És ez a történelem mélypontja. Ez a legnagyobb mélypont akkor is, ha talán ezt ma már elfelejtjük, nem foglalkozunk vele maximum nagypénteken, mert annyi nyomorúságos időszak volt a történelem folyamán, hogy ki is foglalkozna azzal, hogy a názáreti Jézust keresztre feszítették, hogy ott szenvedett. És az fog igazán megrendülni, aki látja, hogy az életünket adományozó, ezt az egész világot teremtő Isten szenvedett, és halt meg ott a kereszten Jézusban. És ez már megrendítő. Ez már tényleg mély pont. Mert nem arról van szó, hogy az egyik ember a másikat gyilkolja, az is megrendítő. Hát pont azért küldte el az Isten Jézust ebbe a világba, hogy ez a folyamat megváltozzon. Hisz Jézusig arról volt szó, hogy az ember gyilkolta a másikat. Kizsákmányolta, eltaposta. De Jézusban jött egy új lehetőség, hogy oda lehetett hozzá menni. És aki kérte, hogy Úr Jézus, jöjj, gyógyítsd meg az életemet, gyógyítsd meg a szívem, most ki belőlem a bűnt, most ki mindazt, ami a gonosztól van, és adj új szívet, az egy új életet nyert. Az egy új világba, az Isten országába került bele. Így is kezdte Jézus, hogy elközelített a mennyek országa. Oda hívott. És az Isten országába már egész más folyamatok vannak. Hiszen ha figyeltük az Úr Jézust, akkor nem láttunk olyat az életében, ami a másik ember ellen irányult. Ugye vasárnap olvastuk, Pilátus megkérdezi az emberektől, akik üvöltenek, hogy feszítsd meg, Jézus feszítsd meg, ne Barabbást, aki gyilkos, aki lázon, aki le akarja verni a római birodalmat, uralmat, ne azt, hanem Jézus, aki csak jót tett. És megkérdezte tőlük, hát ha ilyen teleszájjal kiabáltok, és így gyűlölitek, és halálát akarjátok, mondjátok már meg, mi rosszat tett. És nem tudtak mondani semmit. Semmi olyan dolgot, amit oda tudtak volna állítani, hogy igen, ezt a rossz dolgot követte el Jézus. És nagyon megrendítő, hogy nem csak az egyszerű vagy a mélységben élő emberek, vagy akiket fölbiztattak, kiabálták ezt, hanem maguk, az akkori vallásélet vezetői is, a főpapok csúfolódnak. Kezükben volt a Szentírás. Hívőknek tartották magukat. Látni kellett, mert látták Jézus életét, és látni kellett volna, hogy ez a Jézus több, mint egy ember. Hogy őt nem megfeszíteni kell, hanem bevonni a saját életünkbe. Mert ha Jézust megfeszítjük, akkor marad Barabás. És ez így van a mai napig. Ha nincs Jézusunk, marad Barabás. Marad az, akit mi választunk, megszavazzuk, megválasszuk, mert olyan, mint mi. Úgy fog lopni, hazudni, csalni, gyilkolni, mint mi. De legalább ő megteszi, helyettünk is. Maradt nekik Barabás, hát ezért kellett. Mert ők nem mertek szembefordulni Rómával, de Barabás megtette. Igen, Jézus nélkül marad Barabás, sőt, a bennünk élő Barabás. Ha nincs Jézus, aki kitisztítsa a szívünkből a régi természetet, amely gyűlöl, amely bosszút áll, ami emberi erővel akar mindent megoldani, és lehetőleg úgy, hogy mindig én kerüljek ki győztesen, igen, addig marad a Barabás bennünk. Ez a lázadó, uszító, mások ellen törő személy. Mert Barabás már bennünk él. De Jézus azért jött, hogy őt válasszuk. Ugye Pilátus azt választatok, kik kell nektek. És ők Barabbást választották, de minden embernek megvan a lehetősége, és választhatjuk Jézust. Azt a Jézust, akiről azt mondják, és azért csúfolják, hogy na itt a nagy hős, itt van a nagy csodatevő, másokat megmentett. Hány ember életét? Rendbe hozta, gyógyíthatatlan betegségből, meggyógyította, halálból is kihozta. Hát, hogyha ő ez a híres, ha ő az Isten fia, hát magát nem tudja megmenteni, magát nem tudja megszabadítani. És itt látjuk megint a különbséget. Az ember, ha bajba kerül, magát menti, menekül. Jézus, az Isten fia nem menti magát, nem menekül. Leszállhatna, meg tudná tenni, de nem száll le a keresztről. Mert értem, miattam és helyettem ment oda. Tehát itt van, nézzük meg, Barabbás. Nem mondta azt, hogy emberek, nem mondta azt, hogy Pilátus, köszönöm szépen, hogy szabadon bocsátasz, de én a halált érdemlem. De Jézus nem. Ezért nem fogadom el. Nem menekülök. Nem megyek vissza az életbe, úgyis csak gyilkos lesz belőlem újra, hanem vállalom a kereszt. Hát nem mondta. Barabbás élt a lehetőséggel, mentette magát. És azt nem csúfolják. Barabbás nem csúfolják. Nagy hős voltál, mikor leszúrtad a rómait, de most Gyáva nyuszi vagy, nem mondják neki. Nem mersz itt maradni, hanem mész, mi és van lehetőséged, mented a bőröd. De Jézus csúfolja, mert vállalja a megmentésünket. És itt ragyog fel az Isten dicsősége Jézusban, hogy ilyen mélyre hajol értünk, vállal, nem menti magát azért, hogy menthessen minket. Jézus a másikat menti, a bűnöst, a nyomorultat, az elveszettet. A mai napig jön utána, keresi. És hálát adhatok, hogy én vagyok az a bűnös, akit keres. Értem, engem akar megmenteni. Az én szívemen kopog, és nem menti magát. Meghal, hogy életünk lehessen. Igen. És még a vele együtt megfeszítettek is, vagy legalábbis az egyik, az biztos, hogy gyalázta, szidalmazta Jézus. A másik az Jézus lényében meglátta azt, hogy ő jogosan van a kereszten. És ez hiányzott Barabbásból. És az életváltozás mindig ott indul el, amikor meglátom azt, amit az a második lator, hogy ott igen, jogosan vagyok a kereszten, méltán, megérdemlem. Ha valaki egyszer így áll Jézussal szemben, én érdemelném a keresztet. Nekem kéne az Isten ítéletét elhordozni, de köszönöm, Uram, hogy Te magadra vállaltad az életem, a bűneim, a nyomorúságaim, hogy innentől kezdve az a régi meghalljon, és kezdjek veled egy egészen újat. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Ugye... Ez nem azt jelenti, hogy reggel 6 óra és délelőtt 9 óra, hanem a nap 6. órája, ami a 12 órának felelt meg a mai időszámítás szerint. Tehát 9 óra tájban, vagyis 12-kor sötétség támadt, és a 9. óra az ugye délután 3 óra. Mit mondtam, hogy az emberiség mélypontja. Ezt mutatja a sötétség. Ezt mutatja a sötétség. Az egész természet minden sötétségbe borult, vagy mondhatnánk napfogyatkozás lett, mondhatnánk úgy is, hogy míg az ember gúnyolta, csúfolta Jézust, elviselte a halálát, meg akarta is, addig a nap eltakarta az arcát. Nem bírta látni, annak a teremtőnek a halálát, meggyilkolását, akinek a nap, a hold, a csillagok és az egész bolygó köszönhetik a létüket. És benne az ember is. Igen, de ez a sötétség azt is jelenti, hogy valóban ilyen sötétség jött a földre. Lelki sötétség. Mert amikor az ember halálra ítéli az Istenét, a teremtőjét, az a lelki sötétség. És innen majd csak a föltámadás világossága által van kiút. Ebből a lelki sötétségből csak Jézus feltámadása által jöhetünk ki. És ahol nincs jelen Jézus, ott lelki sötétség van. A külső csillogás, ragyogás ellenére is. Ugye, mert a világ az mindig a külsőt díszíti, mindig a külső csillog, gyönyörű szép épületek, díszes ruházatok, ugye ott a főpapok is díszes ruházatban, ott volt a díszes templom, amit mutogattak a tanítványok Jézusnak, hogy milyen gyönyörű és nagy kövek és épületek, igen, ezek ragyognak, de a szívben sötétség van. Mert amikor az Istent megfeszítjük, amikor Krisztus nem kell, akkor ott sötétség marad. Miért? Mert Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. És ha a világosságot letakarják, ott marad a sötét. De még van lehetőségünk beengedni a fényt, hogy tudjuk, kinyitjuk, mindazt, amivel elsötétítettük a helyiséget, vagy az életünket. Kinyitjuk a spalettát, fölhúzzuk a rolót, és akkor bejöhet Jézus fénye az életünkbe, és akkor tapasztaljuk az igazi fényt és életet. Jézus a nap 9. órájában hangosan felkiált, Eloi, Eloi, láma sabachthani, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti, hogy Isten elhagyta, úgymond Jézust, hanem azt jelenti, hogy akkor és ott arra az időre, amíg átveszi a mi bűneinket, és meghal érte, addig magára hagyta. Mert Isten a bűnnel nem vállal közösséget. A bűnt meg kell ítélni, és ott a fiú élete, halála révén ítélte meg. De amikor már Jézus kileheli a lelkét, akkor a kereszten, Lukácsnál olvassuk, akkor már úgy szól, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Tehát ez csak egy pillanatra történt, egyedül kellett elhordoznia ennek a világnak a bűnét, a bűnéért való büntetését. Tehát az elhagyás, ez ezt jelenti, hogy egyedül kellett ezt elhordozni, mert az ember is egyedül tagadta meg az Istent ott az Édenben. Maga mondta ki, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondta, nem ő rá hallgatok, nem kell már Isten, hanem kell az, amit a sátán, a kígyó suttogott, olyan, én akarok olyan lenni, mint az Isten. És azóta is, hát ez belénk van sülve, rögzülve, hogy majd mi megmutatjuk, hogy olyanok leszünk az Isten, mi még majd jobbat fogunk alkotni, mint az Isten. És ebbe bukunk bele. Amíg az ember őszintén nem ismeri föl, hogy rajta csak a teremtője, megváltója segíthet, hogy bizony abba bele fog bukni. De még van lehetőség odafordulni és kiáltani. Mert az, hogy ez a kereszt megtörténik, ez az Isten kegyelme és lehetősége. A kereszt az lehetőség, hogy megforduljon az életünk. Így olvassuk, Jézus kileheli a lelkét, a templom kárpitja felőről az aljáig ketté hasad. Tehát Jézus, amikor kileheli a lelkét, szétszakad a kárpit. Ugye a kárpit az az a függöny, ami elválasztotta egymástól a szentét és a szentek szentjét. A szentek szentje volt legbelül a templomba, és oda csak egy évbe egyszer mehetett be a főpap. Ott a szentek szentjébe volt található a szövetségláda, tetején a kerubokkal, és Isten dicsősége ott jelent meg. De egy évbe csak egyszer mehetett oda a főpap, a zsidó főpap. De más nemzetiségű ember oda nem mehetett. Csak a zsidók. És most Jézus halála ezt a függönyt ketté hasítja, ami azt jelenti, minden ember számára szabad az út az élő Istenhez. Jézus által. De oda kell menni. Mindenki maga mehet oda, és kérheti Isten bocsánatát és kegyelmét. Tehát mindenki maga dönt, hogy oda megye, éle a lehetőséggel. Mert Isten részéről még nyitva van a kapu, be lehet rajta lépni az életre, de mi döntünk, hogy bemegyünk-e rajta, vagy úgy vagyunk, mint az akkori kor vezetői, meg emberei, hogy Jézus nem kell. Nem élünk azzal a lehetőséggel, amit hozott, majd mi megoldjuk magunk. De bizony, az emberi megoldás az mindig fájdalmas és tragikus. És jó lenne, ha ezt úgy látnánk, Ha kiábrándulnánk abból, hogy mindig emberektől várunk segítséget, mert úgy emlékezzünk arra vissza, amikor Isten Dávidot megítélte a népszámlálás miatt, és azt mondta, hogy három ítélet közül választhatsz, és akkor Dávid így szólt, hogy inkább essen az élő Isten kezébe, mint az emberek kezébe. Hát Dávid fölismert, hogy jobb az Isten kezébe esni, mert Isten irgalmas és könyörül. Az ember, hát az nem mindig. Nem mindig mondható el róla ez. Tehát Isten könyörülő és Jézusban kész megbocsátani, és ennek már látjuk is az első gyümölcsét. A római százados, aki nem volt zsidó, egy pogány ember, de ott áll a kereszttel szemben, látja Jézus szenvedni, majd meghalni, és ez megrendíti. Mert amit Jézusnál tapasztalt, olyat soha senki másnál. Pedig ez a százados nem kezdő volt. Nem ez volt az első kivégzése. Nem most látott először kereszten meghalni embert. De így senki nem halt meg, mint Jézus. Hát hogy halt meg? Csendben. Imádkozva. A bűnösért. Az Atya bocsánatát kérte azokra, akik megfeszítették. Hát még egy ilyen kereszten meghalt biztos, hogy nem volt. Átkoztak, gyűlöltek mindenkit, ordítottak a fájdalomtól. Jézus csöndben volt. Imádkozott, sőt, ugye a mellette lévő egyik latort bevezette az örök életbe. Még ott is, a kereszten is, nem magát mentette, nem magával törődött, hanem a másik halálra ítélt felé fordult. Őt mentette, vele törődött. És ez megrendítette a századost, és fölismerte, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Hisz más így nem viselkedhetett ilyen helyzetben, más így nem halhatott meg, csak is az élő Isten fia. Tehát a századost Jézus szenvedése, halála, annak a elhordozása, annak a megélése rendítette meg. És végig kell gondolni, hogy amikor a mi életünket látják, a nehéz helyzetben való magatartásunkat figyelik az emberek, valóban, vajon tudják-e azt mondani, hogy igen, ő Jézus tanítványa, igen, ő Isten gyermeke, mert úgy tűri, úgy hordja el a szenvedést, a bántást, az igazságtalanságot, mint Jézus. És úgy imádkozik az ő bántóért, az ő neki kárt okozóért, vagy gyalázóért, ahogy Jézus tette. Mert ez az ember, ez a százados nem attól jutott hitre, hogy Jézus elmondta neki a 10 parancsolatot a keresztről, vagy bármelyik proféta könyvéből idézett ezt a katonát, ezt a kemény szívű lelkű katonát, aki annyi borzalomban már megkeményedett, az élete. Az életével való bizonságtétele győzte meg. És ha ma is szeretnénk, hogy életek megváltozzanak, hogy oda jussanak Jézushoz, és azt mondják, ő kell nekünk, azon az úton szeretnénk járni, ahhoz a mi életünk bizonyságtételére, hitelesítésére van szükség. Nem elég, ha elmondjuk, hogy ezt hidd, ez van megírva a Bibliába, arról szól a KT, nem elég elvárni, hanem kell, hogy lássák, az életükben mindezeket jelen lenni, lássák ennek erejét, hatását, működését, életformálását. És hogyha ez látható, akkor van reményünk arra, hogy legalább egy ember élete megváltozik. Mert azt se feledjük el, hogy sok ember volt ott a kereszt alatt, de csak a százados rendült meg. Jézus halála nem rendített meg mindenkit. Sokan tovább nevetgéltek, gúnyolódtak, vagy örültek, hogy megszabadultunk tőle, és készültek a következő napi húsvétra, páska ünnepére. Egyedül egy pogány katona az, aki szívében, lelkében összetörik, és meghódol az Isten fia előtt. Hódoljunk meg mi is, és ne lepődjünk meg, ha a mi élet bizonyságtételünket látva nem fognak tömegek új életre jutni, megrendülni, hanem csak esetleg egy ember. De legyünk hálásak azért az egyért is, és vezessük Jézushoz, segítsük tovább a keskeny úton. Munkálkodjunk azon, hogy növekedjen a hitben, és ne rekedjen abban meg, hogy az ő élete is majd mások felé bizonyságtétel legyen. Hát Urunk, így ragyogtassa fel köztünk, bennünk az ő dicsőségét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, meghódolunk előtted, és oda borulunk egész lényünkkel a keresztet tövébe. Mert hova is mennénk? Kihez is mennénk? Ki van még egy ilyen a világ történelemben, aki kész önként keresztre menni azokért, akik gyűlölik, akik gúnyolják, akik a szenvedésben csúfolódnak, örömüketlenik. Ki volna még egy ilyen hozzád hasonló, aki kész értünk így meghalni, csak te egyedül. És ezért magasztalunk. És segíts, hogy belerendüljön a lényünk ebbe a szeretetbe, és fölismerjük, hogy mindez értem és értünk történt. Mert mi lenne velünk, ha te nem mész keresztre? Minden változatlan maradna. De így van esély, hogy változhat az életünk. Ha végre meglátjuk, mi van a szívünkben, és készek vagyunk kérni téged, hogy azt a sötétséget távolítsd el, akkor még megújulhatunk. Akkor még lehet más az életünk, ha nem magunk maradunk gyilkos indulatainkkal, és akkor valóban már nem csak elképzelt regény cím lesz, hogy a végső csata után, hanem akkor valósággá válik. Ha mi maradunk magunkban, akkor eljön a végső csata, amikor elpusztítjuk önmagunkat. De Jézus, te azért jöttél, hogy fölismerjük, hogy általad és benned van segítség. Nem kötelező belezuhanni a szakadékba, te vagy a béke fejedelme. És bocsásd meg, hogy 2000 évre visszatekintve nem azt látjuk, hogy egyre békésebb lett a világ a te neved alatt, hanem ugyanúgy megmaradt a gyűlölet, a harc, a szenvedés, a sírás. De Urunk, könyörülj még rajtunk, és add, hogy fölismerjük, hogy te vagy az egyedüli segítség. És Uram, ha befogadunk az életünkbe, ha nem csak formális lesz a hitünk, hanem éljük is azt, akkor mássá lehet a világ. Legalábbis egy kis feledkéje az, ahol élünk, ahol megéljük a benned való hitet, és könyörülj, Urunk, hogy úgy tudjunk élni, akár nehézségek idején, szenvedésben, bántásban, betegségben, hogy akik figyelnek minket, azok meglássák, hogy a te gyermekeid, a te tanítványaid vagyunk, hogy hozzád tartozunk, és ők is ezt látva ki tudják mondani, hogy te vagy az élő Isten fia, és vágyakozzanak hozzád jönni, és úgy élni, ahogy azt te mutatod nekünk. Így, Uram, kérünk a körülöttünk levő emberekért, azokért is, akik még távol vannak tőled, vondd őket magadhoz. Uram, rontsd le a gonosz hatalmát, hiszen te a sátán fejét széttapostad, de még ami hatalma van, azt Uram, rontsd meg, távoztasd el tőlünk, hogy ne higgyük el azt a sok hazugságot, amivel körülvesz, ami által távol tart tőled. Ne engedd, Uram, hogy a test kívánságai felé terelje az embereket, hanem ismerjük fel, hogy a lelkünk is nagy bajban van, és te tudsz segíteni. A lelkünket te mented meg, te tisztítod meg, te teszed engedelmessé, tisztává, minőségivé. És Uram, ezt végezd el bennünk, de könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért. Könyörgünk azokért, akiknek eddig rossz példát mutattunk, hogy ne azt lássák, hanem téged, és így kapjanak esélyt az élet változásra, az üdvösségre. És könyörgünk a családokért, gyermekekért. Eléd visszük a gyászolókat, bárhol is legyenek emberek, akik gyászolnak, hadd ismerjék föl, hogy nálad van. Uram, a vigasztalás, te legyőzted a halált is, ott a kereszten és feltámadásoddal. Könyörülj, Uram, azokon, akik most lábadoznak műtét után betegségből. És Uram, eléd visszük egyházunkat, népünket és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól kerül sor az úrnapi istentiszteletre. Befejezésül a már megkezdett 464. dicséretünk 6. versét énekeljük, majd ha véget ér a harc.
Véget ér a harc, s megpihentetni akarsz. Megragadom jobb odat, s mennyországod mi szolgál.